Ha vannak emberek, akiknek hálásnak kellene lenniük, akkor nekünk kellene igazán hálásnak lennünk. Isten igényének és akaratának világos kinyilatkoztatásáért ezekben a napokban. Azt hiszem, Branham testvér egyszer azt mondta egy hangszallagon, egy prédikációban, hogy körülbelül 10 millió emberrel áll kapcsolatban, akiket valahogyan evangelizációs szolgálatán keresztül sikerült elérnie. Ezekből a tömegekből csak nagyon kevesen voltak azok, akiket Isten is elért. És akik kapcsolatba kerültek Istennel, vagy kapcsolatuk volt Istennel. És nagyon jól tudjátok, hogy mennyire fontos, hogy ne csak lelkesedjünk egy dologért, vagy egy személyért, hanem, hogy Istentől legyünk megragadva, hogy áthasson az ő ígéje, az ő igazsága, és hogy felismerjük őt, és felmagasztaljuk őt. Abban az időben sokan voltak olyanok, mint a János idejében is, hiszen így van megírva, hogy ők a János tanítványai voltak. Azonban Jánosnak nem volt szüksége tanítványokra, nekik Jézust kellett volna követniük. És ez nagyon nehéz lett a végén. És így léteznek ebben az időben is a proféták tanítványai, vagy a proféta tanítványai és a proféta diákjai, akik tudnak néhány dolgot, de aztán a lényegről mégis lemaradnak, nem veszik figyelembe a fő dolgot. Ezt az állapotot ismerjük Illés és Elizeus napjaiból. A proféták diákjai tudták, hogy mi fog történni, de mégis ott maradtak, ahol voltak. De volt ott egy valaki, aki nem állt meg sehol. Ő végigment az egész úton. Nem maradt a proféta tanítványok társaságában, aki hagyta, hogy hat profétáljanak az emberek. Ő tovább ment, amíg oda nem ért, ahol aztán valami visszaszállt rá. Valaminek le kell szállnia ránk. Igen, úgy értem, le kell hullja ránk valami. A német nyelv valami bonyolult. Bizonyára nem fogjuk teljesen megtanulni soha. Fontos azonban, hogy megértsük Isten nyelvét, és hogy megértsük az ő beszédét, ahogyan testvérünk mondta. És a Jelenések második és harmadik fejezetében 7 alkalommal van megírva, akinek van füle a hallásra, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Meg lehet hallgatni az üzenetet, meg lehet hallgatni az ége üzenet átadóját, de ha a szellem nem lényegíti át az üzenetet, amelyet a hírnök hozott, akkor csak egy dolgot papolunk, és nem ismerjük az összefüggéseket. De hála legyen az Úrnak, akinek tetszett, hogy nagyszerűvé és dicsőségessé tegye az ő szavát. Én egyszerűen örülök annak, hogy nem egy Gamáliel lábainál ülünk, hogy emberi bölcsességet hallgassunk, hanem Jézus Krisztus, ami Urunk lábainál ülhetünk, hogy valóban Isten igazi szavait halljuk, magunkhoz vegyük azt. Ezt már többször is hangsúlyoztuk, hogy milyen nagy a különbség, az eredeti hirdetett íge szava és az azt követő értelmezés között. Az egyik a valódi és igaz, megmarad az örökkévalóságban, az értelmezés egyszerűen hamisítvány, egy utánzat, félrevezet és nem marad meg. Mi semmit sem értelmezünk, megvárjuk egyszerűen, amíg beteljesedik. És ez az, ami már annyira nagyjá vált előttünk, hogy az Úr azt mondta, minden elvégeztetett, minden beteljesedett, aztán kimondta az utolsó mondatot is. És így hisszük most Jézus Krisztus visszajövetele előtt. Nem a mi értelmezéseink, nem a mi véleményünk, nem a mi vágyaink. Isten őrködik az ő szava fölött, hogy beteljesítse azt. És ha mi az ő szavait magunkba hordozzuk, és megvan bennünk az élő reménység, hogy meg fogja tenni, akkor el is fogja végezni. Amint tudjátok, már Krisztus első eljövetelekor is nehéz volt megkülönböztetni, vagy kategorizálni, hogy mi fog történni akkor, és mi fog történni később, az ő második eljövetelekor, vagy akár az ő harmadik eljövetelekor. Ma tényleg nagyon jól állunk. Visszatekinthetünk, és láthatjuk azt, ami már beteljesedett, arra nem kell várnunk, és akkor már csak azok a dolgok vannak hátra, amik még meg vannak írva, hogy beteljesedjenek. Nekem feltűnt egy dolog, amit akkor már mondtak és tettek, és ami csak akkor fog beteljesedni, amikor az Úr újra eljön a zsidókhoz. Az összehasonlítás a Máté 21-ben van, majd a Máté 6-ban is, a Máté 6-ban, és a Máté 23-ban. Mindkét részt felolvasom. A Máté 21-ben az íge szakaszt, az általunk ismert íge részt, és ez a harmadik verstől van írva. Amint tudjátok, hogy ez a virágvasárnap volt, akkor április 2-a, abban az időben a naptár szerint, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Itt olvassuk a Máté evangéliuma 21. fejezetének 8. versét. A szerfelett nagy sokaság pedig kiterítette köpenyeit az útra, mások pedig ágakat vágtak le a fákról, vagy szakítottak a fákról, és szétszórták azokat az útra, a sokaság pedig, amely előtte ment, és azok, akik követték őt, kiáltoztak, Hozsanna a Dávid fiának, áldott legyen az, aki az Úr nevében jön. Hozsanna a mennyeknek magasságában. Mi azt mondhatnák, hogy ezt szépen csinálták, és minden rendben volt. De hallgassátok meg, mit mond az Úr a Máté evangélium 23. fejezetének, Máté evangélium 23. fejezetének 37. versétől. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hogy megölöd a prófétákat, és megkövezed a hozzád küldötteket, hányszor akartam magam köré gyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a szárnyai alá gyűjti a fiókáit. De ti nem akartátok. Már most a ti házaitok elhagyatottan maradnak rátok, mert mondom nektek, mostantól fogva nem láttok többé engem mindaddig, amíg ki nem hirdett tétek, áldott legyen az, aki az Úr nevében jön. Igen, de hiszen ezt már kiáltották most, Hozsanna magasztalva legyen az, aki az Úr nevében jön. De a mi Úrunk számára a dolog még nem volt elintézve, még nem teljesedett be, még nem teljesedett be. Azt mondta, újra felolvasom, hogy mostantól kezdve ti nem fogtok látni engem többé, amíg ki nem jelentitek, magasztalva legyen az, aki az Úr nevében jön. Az egész néptömeg elégedett volt, mert hiszen már kikiáltották, magasztalva legyen az, aki az Úr nevében jön. És az Úr nagyon jól tudta, hogy ez a bibliai íge szakasz, ami a 118. Zsoltárban van megírva, akkor fog beteljesedni, amikor majd kinyilatkoztatja magát az ő népének. És ezért adja itt ezt a helyreigazítást, és azt mondja, majd csak akkor, amikor majd azt kiáltjátok, magasztalva legyen az, aki az Úr nevében jön. Minden bibliai íge szakasz úgy a helyre kell legyen állítva, erre csak az Úr képes. A Földön senki sem képes rá. De látjátok, amikor Péter akkor az apostolok cselekedeteinek elején ugyanígy cselekedett. Folyamatosan utalással volt a Szentírásra, és Pál apostol is ugyanezt tette. És úgy hiszem, hogy valóban az apostolok és próféták nyomdokaiban járunk ennél fogva. Nem emberi mérlegelés, megfontoltság, nem tapogatózás, hanem az íge összefüggéseinek és az íge beteljesedésének világos kinyilatkoztatása, amelybe az íge beletartozik. És ez nagyon fontos, hogy ne csupán kimondjunk valamit, hanem a megfelelő kontextusban lássuk és kimondjuk, ahogyan aztán beteljesedik. Ma hallottunk néhány dolgot a Zsoltár 22-ből, talán 4 verset fel fogok olvasni nektek, hogy megmutassam nektek, hogy pontosan hogyan teljesedett be. A 22. Zsoltár, mindannyian ismeritek a Máté 27. fejezetét, amikor az Úr felkiáltott, én Istenem, miért hagytál el engem? A Zsoltár 22-ét azt mondja, a zenemester az éneklés szerint, és így tovább a Dávid Zsoltára, én Istenem, miért hagytál el engem? Az emberek talán azt gondolták magukban, Dávid, mi van most veled? Ez pedig a Krisztus szelleme volt Dávidban. Ez egy olyan profécia volt, amely később Dávid fiában kellett beteljesedjen. És itt, ugyanebben a Zsoltárban, a 8. versben azt mondja, mindazok, akik látnak engem, gúnyolódnak rajtam, csúfolódnak, kinyitják szájukat, és rázzák a fejüket. A Máté 27-ben is elolvashatjátok ezt a 39. verstől kezdve, és az evangéliumokban általában. Mit akarunk ezzel mondani? Vörös fonalként húzódik végig a Szentíráson a prófécia, a bejelentés arról, hogy mi fog történni, és a bizonyíték arra, hogy megtörtént. Aki tehát mindezek után nem hisz, azt Isten sem tudja többé megsegíteni. Isten csak azoknak tud segíteni, akik hisznek neki. És akik nem hisznek a bebizonyított tényekben, azok hadd járják a saját útjukat. Istennek egyszerűen semmi köze hozzájuk. Nekünk már nem kell semmit sem bizonyítanunk, minden bebizonyosodott, minden. Amikor Dávid azt mondta, te nem fogod megengedni, hogy a te szented rothadást lásson, sem azt, hogy a lelke a pokolban maradjon, mert megismertetted vele az élet útját. Péter apostol az apostolok cselekedeti 2. fejezetében, az első prédikációban felelevenítette ezt, és közhírítette az embereknek. Mi volt ez? Folytonosan vissza az igéhez, vissza a bibliai proféciákhoz. Nem egy kívülről betanult úgynevezett ígehirdetés, hanem egy belülről fakadó ígehirdetés. Az egész új szövetségben bizonyítékot kaptunk arra, hogy az Ószövetség bibliai proféciái beteljesedtek átfogóan egészen. És akár elhisztek ezt, akár nem, de Isten nem csak arra adta nekünk a Jézus Krisztus kinyilatkoztatását, hogy megörvendeztessen bennünket, örüljünk neki, hanem a híd létesítve kell legyen a pogányoktól a zsidókhoz, és Branham testvér szó szerint azt mondta egy prédikációban, ugyanúgy, ahogy Isten a zsidókat felhasználta arra, hogy eljuttassa az ígét a nemzetekhez, Isten a nemzeteket fogja felhasználni arra, hogy legalább Izraelt felébressze, mielőtt a két próféta megjelenik, mielőtt fellépnek. És azt is megmondom nektek, hogy miért. Mert a Róma 11-ben meg van írva, hogy Isten egy nem népen keresztül fogja őket vetélkedésre ingerelni, vagy bőszíteni. Elvégre ők egy nép voltak, mi pedig egy nem nép. De Hóseás próféta által Isten azt mondta, titeket, akik egy nem nép vagytok, az élő Isten fiainak fognak neveztetni. Legyen az bárhol, ahol az Ótestamentumban olvashatjuk, már megvolt adva a profécia, volt jövendőlés, sőt már az a bejelentés is, hogy a nemzetek üdvösségre fognak jutni. Ugyanúgy az Ézsás próféta 49. fejezetének 6. vagy 9. versében is, ahol ez áll, ami Istenünk üdvösségét meglátja majd a föld végső határa is. De aztán jött Pál apostol. Jött Pál apostol is azt mondta, ami a korábbi nemzedékek elől elrejtett maradt, azt Isten most kinyilatkoztatta az ő szent apostolainak és prófétáinak. Nevezetesen azt, hogy a pogányok is örökös társai az Isten kegyelmének. Az Úr Jézus szolgálatának kezdetén Csak az volt az utasítás, hogy menjenek a zsidókhoz. Ő maga mondta, a pogányokhoz vezető útat ne válasszátok. Csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldelek titeket. És hirtelen, váratlanul elérkezett a fordulat. Úgyhogy Pál apostol az apostolok cselekedetei 13-ban a szellem kinyilatkoztatása által elmondhatta, hogy elérkezett most az idő, és ismét a Szentírásra hivatkozik. Apostolok cselekedetei 13. fejezet, 46. vers és tovább. Akkor Pál és Barnabás teljes bátorsággal kijelentették nekik. Nektek, vagyis a zsidóknak kellett először hirdetni Isten ígéjét, de mivel ti elutasítjátok azt, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, már most a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta nekünk az Úr. A pogányok világosságává tettelek téged, hogy üdvösségükre légy a föld végső határáig. És a 48. vers azt mondja, és amikor a pogányok ezt meghallották, örvendeztek, és dicsőítették az Úr szavát. És mindnyájan, amennyiben az örök életre rendeltettek, hívőkké lettek. Itt néhányan azt mondhatták volna, hogy a megváltó megparancsolta nekünk, hogy ne menjünk a pogányokhoz. És amint tudjátok, Péter az egyike volt azoknak, akik eredetileg kilettek küldve, és az Úr egy látomásban meg kellett mutassa neki, ne tarts te semmit tisztátalannak abból, amit én megtisztítottam. És látott egy vászon lepedő félét leszállani az égből, és hirtelen kúszó férgek voltak ott benne. És ő megundorodott tőle, és Isten szelleme szólt hozzá, és azt mondta, elküldelek téged a pogányokhoz, menj és tarts lépést. És már is meg lett nyitva egy új oldal az üdvösség történetében, és ezt látjuk az egyház történelemben is. Ilyen volt a reformáció ideje is. Voltak ébredések, amelyek azután történtek újra és újra. Új lapok nyíltak meg az üdvösség történetben. Üdvösség történet gyakorlatilag is. Aztán vannak olyanok, akik megálltak valamilyen szellemi ébredésnél. És vannak megint mások, akik éppen ellenkezőleg nem álltak meg, és ezek azok, ahogy már az előbb is próbáltam mondani, akik Elizeushoz valahogy hasonlíthatóak. Neki még a próféta is mondhatta, maradj te most itt, és ő azt mondja, nem, nem maradok itt. Létezik egy szent engedetlenség is. Megértitek-e, hogy mire akarok itt utalással lenni, a próféta mondhatja nyugodtan, hogy maradj te most itt. És amikor az Isten emberre rájön, hogy Isten mégis mindig egyre tovább megy, akkor nem marad helyben megállva, hanem folytatja az útját, és tovább megy. És ez mindnyájunkkal így van. Jön a felszólítás, megállás, itt állva maradunk. De ha a tűzoszlop felemelkedik, akkor már nem maradunk állva, akkor tovább megyünk az Úrral. És így haladtak Gilgáltól Bételig, majd tovább és tovább, egészen a Jordánig. És Branham testvér ezt is gyönyörűen leírta, vázolta. A Jordán a halált és a meghalást jelenti. És ez nem is olyan könnyű, de a Jordánig az út szép és könnyű valahogy. Mindenki jól tud járni rajta, jó lépést tud tartani, senki nem kap útközben lábfájást, minden rendben megy, senki sem jár bottal, de amikor a Jordánhoz érünk, a meghaláshoz, ahhoz, hogy odaadjuk, feladjuk a saját énünket, a saját akaratunkat, a saját terveinket, a saját értelmezéseinket, mindent a halálba adni, és felismerni, hogy Isten útat készít ott, ahol nincs út. És ez a nagy titok Isten népével kapcsolatosan. Így kezdődött el Izrael kivonulása Egyiptomból már, és Isten ma is ezt teszi. az megtörténhet, hogy egy lehetetlen helyzettel állunk szemben, és nem tudunk sem előre, sem hátrafelé menni. És akkor hirtelen Isten útat nyit, egyenesen a tengeren keresztül. És nem marad csak ennyiben, a sivatag kellős közepén is képes kenyeret zúdítani az égből. A sivatag kellős közepén képes egy sziklát felhasítani és vizet fakasztani. Pál apostol, aztán újszövetségi apostolként és prófétaként visszatekint, és a 10. fejezetben ezt ír a korintusiaknak. A szikla, amely Izraelt elkísérte, amelyből mindannyian ittak is, az Krisztus volt. Ó, micsoda dicsőséges kinyilatkoztatás! Milyen csodálatos tudatában lenni annak, hogy ő már az Ószövetségben kinyilatkoztatta magát, de most már szinte csapdába akarlak ejteni benneteket. Ezt nem tehetem meg, és nem is teszem meg. És mégis mondok nektek valami nagyon szépet. Az Úr a tűzoszlopban is ott volt. Nappal a felhőoszlopban volt, éjszaka pedig a tűzoszlopban. És most kövessetek engem az új szövetséghez. Amikor Saul úton volt a Damaszkus felé vezető úton, hirtelen meglátta ezt a ragyogó fényességet, és Isten maga a világosság. Ő olyan világosságban lakik, ahova senkinek sincs hozzáférése. És ez a világosság elvakította ezt a Sault. És ő felkiáltott erre fel, ki vagy te, Uram? És a válasz a következő. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl, akit kergetsz. Következetesen tehát ő lehet a szikla, ő lehet a tűzoszlopban, ő lehet főpapként a kegyelem trónja előtt, és egy időben járhat itt a földön a 7 aranygyertyatartó között is. Ne próbáljuk megmagyarázni soha, vagy emberi értelemmel megérteni Istent, az Urat, hanem imádjuk őt annál jobban, adjunk hálát Istennek, hogy hatalmában áll ilyen erőteljesen kinyilatkoztatni magát, és ki is nyilatkoztatta önmagát. Áldott állapotban van az, aki nem bosszankodik rá, nem botránkozik meg benne. Áldott állapotban van az, aki szívből örül mindenféle kinyilatkoztatásának. Amint tudjátok, a Branham testvér összejöveteleiben feltűnő volt két dolog. Amikor az imasorozatra került a sor, akkor az Úr angyala megjelent neki, akit Branham testvér leírt, a méretét, a súlyát, és így tovább. De nem csak ezt, hanem az összejövetelekben ott volt a tűzoszlop is, a fényfelhő, és Branham testvér látta ezt a fényt, ezt a tűzoszlopot, és nagyon konkrét személy felett, és aztán meg lett ismertetve vele minden, hogy miről és kiről van szó. Ki képes ezt megmagyarázni? Azok, akik látták a filmet, azt is megértették, hogy Branham testvér azt mondta, ugyanolyan tehetetlen vagyok én is, mint ti mindnyájan. Magamtól én semmit sem tehetek, és váratlanul megjelenik az isteni tekintély. És azt mondja, most minden szellemet az én irányításom alá veszek az Isten dicsőségére. Ekkor már Isten beszélt rajta keresztül, most már az egyes számban, első személyben beszélt, most már nem csak az a földi borok volt a jellemző, amelyben ismert volt, most már Isten benne volt, és Isten általa. Nem csak vele volt Isten, hanem most már benne, és általa is munkálkodott Isten. Hányszor megtapasztaltuk ezt csodálatos módon? Minden alkalommal tévedhetetlen, csalhatatlan módon. És ki az, aki tévedhetetlen? Csak is Isten. Hiszen a többiek mind a sötétben tapogatóznak. Legyetek egyszer őszinték, még akkor is, ha néha-néha van egy kinyilatkoztatásotok, egy álom, egy látomás. Ó, hogy tapogatózunk néha a sötétben, és nem tudjuk, mit jelentsen ez. Igaz ez vagy sem? És a legtöbb esetben elbotorkálunk a cél mellett. A legjobb, ha megtartjuk magunknak a dolgokat, hogy ne okozzunk bajt másoknak. Ha csak nem kaptunk tisztánlátást, és ez a tisztánlátás vagy közvetlenül jön, vagy soha nem jön el, és ez néha így van, ha kapunk egy dolgot, és az nem egyértelmű azonnal, akkor hagyjuk, hogy a dolog leülepedjen, és várjuk meg, hogy mi lesz belőle, és ne csináljunk vele semmi mást. De már majdnem eltértünk a témától. A lényeg az, hogy az Úr az ő szava szerint cselekszik, az ő szava szerint munkálkodik. Ez a lényeg, testvéreim. Ez a lényeg, barátaim. Istennek van egy terve, Istennek van egy programja. Íme itt az ő programja, az ő szavában. És mi mindjárt tudni akarjuk, hogy Isten mit tervez. Nagy vonalakban tudtunkra adta, és hisszük, hogy a kellő időben a vele járó részleteket is tudatni fogja velünk, amelyek hozzátartoznak. És ha ezt nem adja tudtunkra, akkor hagyni fogja, hogy megtapasztaljuk, átéljük azokat. Nem kell mindent tudnunk, de megtapasztalhatunk, átélhetünk mindent abból, amit Isten megígért. Egy másik égeszakasz, amin az emberek megbotlanak, az íjéssel kapcsolatos égeszakasz, mert az Úr azt mondta, ha el akarjátok fogadni, íjés már eljött, és ott, és akkor végeztek a dologgal. Nem mennek a dolog mélyére, nem kutatnak, és nem kérdezik meg, miért mondta János a János evangéliuma első fejezetében, amikor megkérdezték tőle, te vagy-e íjés? És ő azt mondja, nem, én nem vagyok az. És nem mennek tovább a Máté evangélium a 17. fejezetének 11. verséhez, ahol az Úr Jézus világosan megmondta, íjésnek el kell jönnie előbb, és mindent újra el kell állítson. Inkább mellőzzik mindezeket az íge verseket. Az apostolok cselekedetei 3:19-20-21-et is, hogy Isten elküldi a felüdülés idejét, és mielőtt Jézus eljöhetne, és hogy mindent újra vissza kell legyen állítva az ő eredeti állapotába. Milyen szép, hogy megadatott nekünk, hogy csendben maradjunk, helyesen tudjuk osztani az ígét, anélkül, hogy mindenáron erőszakot alkalmazzunk rajta, teljes tisztánlátással és az igazsággal megállhatunk így Isten színe előtt, hiszen pontosan tudjuk, hogy megvan írva Malakiás 3-ban. Elküldöm előttem az én követemet, hogy előkészítse számomra az utat. És amikor a megváltó erről beszélt a Máté evangélium a 11. fejezetében, és megkérdezte, kit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába, talán egy nátszálat, amelyet minden szél ide-oda fúj, vagy valakit különösen szép király öltözékben. Nem, mondta ő. Én megmondom nektek, hogy ki volt ő. Ő volt ugyanis az az ember, akire utalással van az íge. Ímé elküldöm magam előtt a prófétámat. Ugyanezt leírta Márk is nagyon világosan és egyértelműen az első fejezetben, az első 3 versben. Malakiás 3, első vers, és Ézsaiás 43. vers. 43. Hogy a bolond sem tévedhet el. Azt tudjátok, hogy kik tévednek. Azok a bölcsek, nem pedig a bolondok. Az Isten útja azok számára van, akik önmagukban nem bölcsek. Igen, természetesen vannak olyanok is, akik a mennyi iskolában tanultak, lettek kiképezve, de ők semmit sem tudnak emberi módon. Amik ők kapnak, az kinyilatkoztatás. Nagyon nagy különbség van a tudomány és a kinyilatkoztatás között. Aki tudományra akar szert tenni, az meghaphatja valahol, hozhatja magának. Aki kinyilatkoztatásra vágyik, annak Istenhez kell jönnie, hogy meghapassa azt. Ez a nagy különbség. És ezért tudott Pál apostol olyan szépen írni a Galatáknak. Nem a kioktatás útján tanultam ezt meg, és nem is egy embertől kaptam ezt, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatása által. Mondjátok már meg, kitette világossá számotokra Isten ígéjét. Bizonyára kinyilatkoztatás volt, nem de, ami eljutott hozzátok is, amiben részesültetek. Branham testvér 100-szor is kaphatott volna kinyilatkoztatást, ha ti nem kaptátok volna meg, akkor nem látnátok semmit abból, amit Isten megmutatott neki. Semmit nem értenétek meg abból, amit Isten világossá tett számára. A kinyilatkoztatás egy körforgás. Az Isten ígéje a trónról indul ki. A próféta részesül benne, ismerté, illetve közhírré teszi azt az üzenetet, megteszi a körforgását, és aki hisz benne, azt ugyanaz a Szent Szellem szállja meg. A szemeink fel vannak kenve, és ugyanazt, amit a proféták látták, mi is látni fogjuk. Amen. Ennyi az egész. És akkor nem egyik tanítja másikat, akkor hirtelen Istentől lesznek tanítatva mindannyian. Akkor nem akarja egyik félrehívni a másikat, és faggatni, hogy tudod-e ezt már, vagy világos ez már számodra, hanem mindenki megy a maga útján, énekelve, dicsérve és magasztalva Isten. Senki sem ragadja meg a másikat, hogy tanítsa vagy oktassa valamiben, mert hiszen már mindenkit megtanított Isten. Aztán vége lesz a kiképzési óráknak, és az emberek mindannyian lefeküdhetnek. Ennek így kell lennie, mert ha azt gondoljuk, igen, amen, Zikfi testvér, ez így van. Mert ha utólag akarjuk egymást tanítani, akkor az annak a jele, hogy mi magunk sem értettük meg a lényeget. Vagy, ami egy másik lehetőség lenne, az az, hogy nem bízunk meg Istenben, hogy ő kinyilatkoztathatja másoknak is azt, amit nekünk kinyilatkoztatott már. És ez nem lehet így. Mindkét helyzet nem állhat fenn. Istennek ugyanaz a szelleme van mindenek, mindenki felett, és a Szentírás azt mondja, ha valakinek valami nem világos, akkor kérje Istentől, hogy mutassa meg neki, ne a testvértől. Ebből soha semmi értelmes nem származik. De ha Istentől jön, Istentől származik, akkor bekövetkezik a tisztánlátás és az igazság, és a kérdések megválaszolásra kerülnek. Ez is egy olyan pont, amiért hálásak vagyunk, hogy Isten tudatunkra adhatta és megmutatta nekünk a Szentírást. Még ma is vannak olyan emberek, akik hisznek egy Jézus szolgálatában, de úgy vélik, azt hiszik, hogy ez egy különleges, karizmatikus, ajándékokkal felruházott embercsoport lesz. De amikor Isten azt mondja, hogy elküldök nektek egy prófétát, akkor nem azt mondta, hogy egy csoportot küldök el nektek. Azt tudjátok, mi történhet egy csoporttal. Egy csoporttal megtörténhet az, ami megtörtént a 400 prófétával is az Akháb és a Jósafát idejében. Hogy mindannyian egy véleményen voltak ugyan, de egy hazug szellemtől megszállva, és aztán mégis azt mondják, így szól az Úr, mindenre nekünk semmi szükségünk, amire szükségünk van, az az ige világos kinyilatkoztatása Isten szelleme által. És akkor helyesen megértenünk minden egyes szavát az ígének. Egyébként olyan harmonikus, amikor a Szentírás azt mondja, Isten nem tesz semmit, mielőtt ki nem nyilatkoztatja, fel nem tárja az ő titkát az ő szolgájának, a profétáknak, de hiszen nem egy csoportnak. A csoport még egymás között sincs egy véleményen, nem hogy Istennel legyen az. Ez egyáltalán nem lehetséges. Istennek van egy bizonyos rendszere, és ez a végsőkig is így marad. Boldog és áldott az, aki felismeri ezt, és tudja, hogy Isten az, aki szólt, és hogy mindannyiunknak csak egy dolog maradt hátra, hallgatni őre, és hagyni, hogy kinyilatkoztassa nekünk. Mármint a kinyilatkoztatás szellemére vagyok utalással, amelyért Pál apostol imádkozott, hogy az akkori hívők részesüljenek benne. Isten adjon nektek megvilágosodott szívű szemeket és a kinyilatkoztatás szellemét. Azt hiszem, ugyanezt történik ezekben a napokban is. Ez a szellem kinyilatkoztatása. Nem tudom, miért nem tudjuk ezt mostanáig igazán értékelni. Testvéreim és testvérnők, magasztos nagy dolgokban lettünk részesülve Istentől. Isten szelleme feltárta előttünk az Istenség mélységeit és az üdvösség tanács határozatának olyan mélységeit, amelyek ismeretlenek voltak ősidők óta, emberi emlékezet óta. Ez megörvendeztet bennünket. A 22. Zsoltár 17. versében, az utolsó részben, vagy az utolsó két sorban még ez áll. Összeverődött a gonoszok bandája, és körülvesznek engem. Átszúrták a kezeimet és a lábaimat is. És újra megkérdezhettük volna, hogy Dávid, mit csinálsz, mit mondasz itt? Azt mondod, hogy átszúrták a kezémet és a lábaimat, és hogyan, hol, mikor? De hiszen minden úgy van, ahogy volt. Dávidban azonban a Krisztus szelleme lakozott. Ez egy profécia volt, amelynek később be kellett teljesednie, de az emberek akkor épp hogy kevésbé értették meg, mint ahogy később sem értették meg, mert a szemeik nem voltak nyitottak rá. Ezért olyan fontos, hogy mi is folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy Isten nyissa meg a szemeinket. Ahogy itt folytatódik a 18. versben, minden csontomat meg tudom számolni, de ők rám néznek és gyönyörködnek a látványban. Megosztják közöttük ruháimat, és sorsot vetnek a köntösömre. Ezt ma már olvastuk. És amikor el akarták vágni az ő köntösét, nem tudták, nem voltak képesek rá. És amikor az Úr csontjait össze akarták törni, ahogyan azt a rómaiak tették az ilyen emberekkel szembeni brutalitásukban, akkor azt sem tudták megtenni. A kalapács nem ereszkedett le. Miért nem? Mert meg lett írva, hogy egy csontját sem törik össze rajta. Halleluja, dicsőség Istennek! Isten őrködik az ő ígéje fölött. Azt mondom, hogy Isten még a halál órában is őrködött az ő szava fölött, hogy csak az valósulhasson meg, ami az ő akarata szerint van. Mennyire vigyáz ma Isten az ő ígéjére, és az ember azt mondaná, igen, az Úr már elaludt, vagy eltávozott, vagy feladta a szellemet, és most össze akarják törni a csontokat. De Isten örökkön örökké él, hiszen meg van írva, a test szerint meghalt, de a szellem szerint ő az örökké valóság Isten marad, és mégsem halhat meg. Isten őrködik az ő szava fölött. Ezt nem lehet megszegni. Testvérek és testvérnők, minimű hit kellene, hogy áthassa mi lelkünket, hogy Isten minden ígéretéhez ragaszkodik, minden ígéretét betartja, amit tett. Ég és föld eléghet, hegyek és hegyek elényészhetnek, de aki hisz, az megtapasztalja, megtalálja, hogy az ő szava örökké igaz marad. És még a 23. vers. Akkor megismertetem, meg akarom ismertetni a te nevedet testvéreimmel. A gyülekezet közepete dicsőíteni foglak téged. Ő mindent elvégzett. Ha most átmegyek innen a János evangélium a 17. fejezetéhez, milyen szépen mondta itt a megváltó. Kinyilatkoztattam a te nevedet azoknak az embereknek, akiket te adtál nekem a világból. Halleluja, amen. Kinyilatkoztattam, megismertettem a te nevedet a gyülekezetben, nem a világban, nem az írástudóknak, nem a farizeusoknak, nem azoknak, akik erről vitatkoznak, hanem itt. Kinyilatkoztattam a te nevedet azoknak az embereknek, akiket te adtál nekem a világból. Akiket te adtál nekem a világból. Hozzád tartoznak a tiéd, te pedig nekem adtad őket, és ők megtartották a te szavadat. Halleluja! Dicsőség Istennek! Mennyire harmonikus minden! Nem régiben megírtam, a megvakított zsidók annyira felháborodtak azon, hogy a kereszt fölött most már három betűvel ez a név lett feltüntetve. Az ő véleményük szerint ezt meg kellett volna változtatni, de hála Istennek még egy Pilátusért is, aki akkor azt mondta, amit megírtam, azt megírtam. Tanúság tételül. Isten még a hitetlen embereket is felhasználhatja, amikor a hívőket már nem tudja használni. És amikor a zsidók kudarcot vallottak, akkor a rómaiaknak kellett gondoskodniuk arról, hogy Isten tanúbizonyság tételét a helyszínen hallják, lássák és olvassák. Ami Istenünk mindig is gondoskodni fog erről. Annyi sok ige szakaszok vannak a Bibliában, különösen a prófétákban és a zsoltárokban, amelyek mindig az Úr, mindig az Új Szövetségre utalnak, és meg kell mondanom őszintén, hogy én ennek örülök. Annyira gyermeki és szívből jövő örömmel, hogy bizonyítékot tudunk szolgáltatni. Itt elhangzott, itt ki lett jelentve, és itt ime beteljesedett. És senki sem fogja elhinni, hogy a halászok és a vámszedők is bárkik is voltak, átkutatták volna az Ószövetséget, hogy azt az Új Szövetséghez igazítsák, ahhoz idomítsák. Nem. Isten mindent helyén valóan visz véghez. Ő választhat magának pásztorokat és halászokat, és ezek akár több ezer év különbséggel is élhettek egymástól függetlenül. Amikor Isten megírat valamit, az mindig megegyezik egymással. Árnyék és valóság, profécia és beteljesülés mindig 100%-ban egybeesik, és ugyanez igaz erre az időre is. Az emberek szemében lehet, hogy bolondok vagy, ostobák vagyunk, de Isten szemében drágák és értékesek vagyunk. És örülünk annak, hogy nagyszerűvé és dicsőségessé tette az ő ígét számunkra. Jobban örülünk ennek, mint egy nagy zsákmánynak, ami mullandó és romlandó lett volna. Itt van egy drága kincsünk, egy aranybányánk, és legyünk őszintén. Hány éve kutatjuk és mind bányászunk a Szentírásban, és minden alkalommal valami újat találunk, mindig valami új jön napvilágra. Igen, nem mi vagyunk azok, akik kitermeljük, hanem az Isten szelleme. Halleluja, dicsőség Istennek! De ez egyszerűen annyira gyönyörű, amikor az ige megelevenedik, amikor nem csak meg van írva, hanem ő kinyilatkoztatja nekünk, és életre kelteti. Itt van még egy másik kijelentése is ennek a zsoltárosnak, a Zsoltár 77. fejezetében. Ott egy kicsit siránkozott, és kérdezte, és pedig a 77. Zsoltárban a 9. verstől, vajon kimerülte az ő jósága örökre, minden időkre elvetette az ő ígéreteit? Ugye tudjátok, hogy az Ószövetségben prófétáltak, és magukkal hordozták az ígéreteket, nem látták annak beteljesedését. Olyan hosszú volt az idő, és akkor a kérdés, vajon elintézetnek tartja-e, eltörölte az ígéreteket az egész jövőre nézve? És akkor még a kérdés is, elfeledette Isten irgalmas lenni, vagy haragjában bezárta az ő irgalmasságát? Nem, egyáltalán nem. Miért panaszkodik az ember? Hadd higgyünk Istennek teljes szívünkből, és legyünk tudatában annak, hogy Isten nem oszlatta fel az ő ígéreteit, és a prófétán keresztül tudatja velünk. És ha a profécia késlekedik is, várat magána, várjatok rá, mert határozottan, hogy be fog következni. De nem akkor, amikor mi gondoljuk, hanem amikor eljött és ütött az Isten órája. Milyen gyakran kérdezik tőlem, mit értett Branham testvér ez alatt vagy ezzel. Mindannyian tudjátok, hogy hogyan gondolkodunk erről. Számomra messziről sem lenne elég az, ami az ő véleménye lett volna. Én azt akarom tudni, amit Isten elhatározott, eltervezett magának. Még a profétáknak is lehet néha olyan elvárásuk, ami nem feltétlenül az kell legyen, amit Isten megígér. De maradjunk csak meg ennél, én nem feltételezek ilyesmit Branham testvérről, én csak azt mondom, hogy ez lehetséges. Sok mindenben látjuk ezt, de itt nem abban van biztos kapaszkodónk, hogy mit várok én, vagy bárki más, hanem abban, hogy van-e olyan ígéretünk, amelyben lehorkonyozhatjuk a hitünket. Ez az, ami számít. Isten nem aszerint fog cselekedni, ami a mi elvárásunk, amit várunk. Isten meg fogja tenni azt, amit ő ígért meg. Isten ígéretei megmaradnak, nem ingadoznak örökké. Az Úr Jézus az ő vérével elpecsételte azt, amit az ő ígéjében megígért. Legyen, hogy az Úr megáldjon mindannyiunkat, bár részesednénk ezekben a napokban az ő világosságában, az ő életében, az ő lényében, az ő szellemében, mindabban, ami ő, és ami belőle származik, kegyelemből, hogy valóban más emberekké válhatnánk. Megújulva, újjászületve, szellemmel betelve, sok mindennek kell még megtörténnie ezekben a napokban. És ezek olyan ígéretek, amelyek bármikor beteljesedhetnek. Ezekre nem kell várnunk. Vannak olyan profétai dolgok, amelyekre várnunk kell, és amelyek az üdvösségtörténettel kapcsolatosak. De az, ami a te üdvösségeddel kapcsolatos, a megtérésed, az újjászületésed, az, hogy megtapasztalt Istent, egyáltalán nem függ össze azzal a proféciával, ami egy bizonyos ponton meg fog történni. Mindezeket a dolgokat előzetesen meg kell tapasztalnod, át kell élned ahhoz, hogy amikor később a profécia bekövetkezik, képes legyél megtapasztalni őket. És éppen ez azért vagyunk itt együtt, hogy megtapasztaljuk Istent, és pedig már ma magasztalva legyen az ő szent neve. De hiszen Isten nem haragszik rátok. Miért lenne ez így? Miért vagytok néha olyan szomorúak? Akárcsak én is, sajnálom, de nem akarok többé az lenni. Nem akarok többé az lenni. Mi van megírva a Bibliába? Ne legyetek szomorúak, mint azok, akiknek nincs reménységük. Ha van reményünk, és aztán ennél fogva szomorúak is vagyunk, akkor az ilyen jellegű reménységünk szomorú dolog lenne. És akkor megkérdezzük magunktól, hogy mennyi reménységünk is van egyáltalán. Ne legyetek szomorúak, mint a többiek, akiknek nem volt reménységük. Amen. Ha van reménységünk, igen, akkor mi okunk van a szomorúságra? Nem, nem, nem. Ez az ellenség. Te megmarad ennél fogva, hogy az út a végsőkig meg lesz nehezítve számunkra. És ez a legjobb jele annak, hogy jó úton vagyunk, jó úton járunk. Ezt egy nagyon idős nagynéni mondta nekem nemrég. Az öreg néniknél szabad ezt mondani. Az idősebb testvérnők megbocsátják. Ti az én testvéreim vagytok. De én nagyra értékelem, nagyon nagyra értékelem a kort. És különösen azt, amit az előre haladott korúak mondanak. És az a testvérnő azt mondta, Frank testvér, ha nem lennének mindezek az akadályok az útadban, akkor nem lenne bizonyítékod arra, hogy Isten veled van. És azt gondoltam magamban, egy kő esett le a szívemről, és azt gondoltam, Isten áldjon meg téged, ha mindenem, mert így gondolkodna, ha megfelelő időben, a megfelelő hangnemben, a megfelelő szavakat mondanánk egymásnak, hogy bátorítsuk egymást. Én mondom nektek, hogy mindannyian előbbre jutnánk, jobb állapotba kerülnénk, de ha feltortoztatjuk a másik embertársunkat, és egy kis bánatot okozunk neki, az nem jó. És az Úr sem akarja ezt. Ő azt akarja, hogy kilábaljunk ezekből a gyermeki betegségekből, hogy nagykorúvá váljunk, és előre haladjunk, és megerősödjünk Istenünk kegyelme által. Még ezekben a napokban is. Örüljetek! Az Úr hamarosan eljön, ő összegyűjti az öveit, kinyilatkoztatja magát nekünk az ő mi és ki voltában, kinyilatkoztatja nekünk az ő igéjét, kinyilatkoztatja nekünk az időket, amelyekben élünk, megnyitja a szemeinket, hogy észrevegyük a bibliai proféciák beteljesedését. Ne hagyjátok magatokat lenyomni. Tegyétek, hogy az énekíró énekli. Ha fogva tartanának, elszaladnék. Ti is ismeritek az éneket. És ezt mindannyiunknak így kell tennünk. Én is, újra és újra. Valamiképpen az ördögnek különleges érdeke fűződik hozzám. De hála legyen az Úrnak. Ő már megszerezte a győzelmet. Ő már megnyerte a ütközetet. Hittel megyünk előre az Úrral. Ezt bátorításként szeretném elmondani nektek, hogy hálás vagyok Istennek mindannyiatokért, és azt hiszem, hogy nem azért jöztök, hogy hosszú utakat tegyetek meg, csak azért, hogy itt legyetek. Azért jöttök, mert Isten vonz benneteket, mert Isten ígéje értékes lett számotokra, és mert együtt vágyunk arra, hogy megtapasztaljuk Istent. Tapasztaljuk meg tehát együtt Istent ezekben a napokban is. Éljük át őt. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Talán elénekelünk még egy néhány refrént, hogy az Isten imádott megfeleltő hangulatába kerüljünk. Ezért imádlak téged. Ezért imádlak téged. Én Istenem, én imádlak téged. Az én szívem legmélyéről, ahogy csak tudlak. Imádlak téged, Jézusom. Ezért imádlak téged. Én Istenem, én imádlak téged. A szívem legmélyéről fakadóan, ahogy csak tudlak, imádlak téged, Jézusom. Együtt imádkozunk. Halleluja! 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 Uram, méltó vagy arra, hogy részesítsünk téged a dicséretben és a tiszteletben, a dicsőségben és az imádatban. Hűséges Uram, te kinyilatkoztattad magad, te megismertetted a te szavadat. Te vagy az, aki a gyertyatartóra állítottad azt. Ó Istenem, Uram, jöjj el a te szellemeddel, jöjj el a te hatalmaddal, a te népedre, a te vérrel megvásárolt sokaságodra. Üdvözítünk, pecsételj el minket a te szent szellemeddel. Halleluja, Uram, köszönetet mondunk neked, és dicsérünk téged. Csodálatos vagy te, dicsőséges vagy te. Te szóltál hozzánk, te munkálkodtál. Halleluja, halleluja. Magasztalva és dicsőítve légy te. Ó, Hozsianna, Hozsianna neked, neked, Uram. Halleluja, halleluja. Békesség legyen a földön, és jó akarat azon emberek között, akik ön megnyugszik a te tetszésed. Halleluja! Ó, én Istenem, engedd, hogy a te világosságod, a te életed, a te igazságod, a te erőd, a te szellemed, Uram, mindent hatalmas módon kinyilvánítson. Tégy mindent újjá, Uram! Tégy mindent újjá, Uram! Halleluja! 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 Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Istenünk! Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Istenünk! Halleluja! 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 Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Istenünk! Az Urat, dicsérjétek az Urat, mert nagy dolgokat tett az ő népén! A magasságból való előmenetel meglátogatott minket. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr. Hűséges Istenem, mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, szabadítsd fel a megkötözötteket. Uram, én Istenem, tedd meg most! Halleluja! 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 Dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek! Halleluja! Dicsőség Istennek! Hadd énekeljünk még egyszer együtt! Higgyél csak! Minden lehetséges! Ó, higgyél csak! Higgyél csak! Higgyél csak! Minden lehetséges! Ó, higgyél csak! Jézus itt van! Jézus itt van! Minden lehetséges! Mert Jézus itt van. Jézus itt van. Jézus itt van. Minden lehetséges, mert Jézus itt van.